Hívlak benneteket, testvéreim, hogy hallgassátok meg Isten igéjét a Máté szerinti evangélium 5. fejezetéből, a 43-tól 48-ig terjedő igeszakaszból. Tehát még egyszer mondom, Isten igéjét most hallani fogjuk, aki előtt ott van a szöveg, az olvassa is. A Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetének 43-tól 48-ig terjedő igeverséből a fejezet végéig. Hallgassuk meg tehát Isten igéjét. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez Istennek igéje. Amen. Foglaljunk helyet. Tehát a hegyi beszéden belül egy olyan sorozatban vagyunk, ugye, amikor Jézus újraértelmezi, helyére teszi, restaurálja a rossz tanítást. És ugye 6 ellentét párban arról olvasunk, hogy Jézus idéz egy ószövetségi igét, illetve nem csak, hanem egy elterjedt, bevett tanítást, rossz tanítást, ebben az esetben arról van szó, nem egy ószövetség igét idéz, hanem egy rossz tanítást, és ugye így kezdi mindig a mondatot 6 esetben, hogy megmondatott, vagy megvan írva, de én azt mondom nektek. És ugye a keresztény élet, testvérek, állítom, hogy folyamatosan arról van szó, hogy rászorulunk erre a korrekcióra. Rászorulunk arra, hogy maga Isten restaurálja bennünk az ige értését. Van-e bennünk alázat, hogy Isten tanítson minket? És esetleg felismerjük azt, hogy rosszul értettük, rosszul alkalmaztuk az igét. Mert Isten ráébresztett erre. Enélkül az alázat nélkül, testvérem, nincs keresztény élet. Mert az nem keresztény élet, hogy én azt hiszem, hogy hát igen, eljutottam bizonyos ismeretre, tudásra, az úgy szépen berögzül, és akkor köszönöm szépen, el vagyok ezzel, és ebből nem akarok változni. Úgyhogy Isten lelke könyörüljön most rajtunk, hogy tudjunk változni ebben a írás értelmezésben, vagy újraértelmezésben, amit Jézus ad elénk. Ugye emlékeztetem a hallgatóságot, hogy legutóbb, hát szeptember végén volt ez a legutóbb, ugye arról volt szó a tanításban, nem bocsánat, augusztus végén, csak egy hónapot tévedtem. Tehát arról volt szó a korábbi tanításában Jézusnak, hogy ne állj bosszút önmagadért. Ugye Jézus a tanítványoknak mondja ezt a hegyi beszédet, ez a tanítványoknak szól, és azt mondja, hogy ne állj bosszút magadért, az Isten dolga a bosszúállás. Ha kiütik a fogadat, ne üsd vissza, hogy egy fogad fogér, ugye így van az ószövetségi törvény. Tehát ne te légy az, aki megtorlod ezt. Mert az Istené a bosszúállás, az Istené az ítélet, ezt hagyd rá. És az az érdekes, hogyha ebből a gondolatból ugye tovább indulunk a mai ige felé, akkor Jézus nem csupán egy passzív ellenállást kér, azaz parancsol, nem azt mondja, hogy hát jó, akkor itt álljunk meg, hogy ne állj bosszút, már ez is önmagában nagy dolog, nem kis dolog, ugye, ez egy magas mérce Jézusban, Krisztusban, hanem legyen aktív a te gonoszszal a te ellenséggel való viszonyod, azt mondja, hogy szeresd a te ellenségedet. Hát testvérek, ez egy nagyon kemény dió. Nincs olyan, hogy a világ sokszor ránk olvassa ezt a tanítást? Ugye a nem hívők mondják a hívőknek, és nem baj, ha sokszor emlékeztetnek erre, hogy nincs a Bibliátokban megírva, hogy nektek az a parancs adatot, hogy ti szeressétek az ellenségeiteket. Hogy vagyunk mi ezzel, testvéreim? Na, épp ez a lényeg, hogy ebben most vívódjunk. Hát testvérek, én most úgy vagyok itt ebben a fizikai magaslatban, már a szószéken, hogy itt magasabban vagyok, mint ti, hogy nem vagyok magasabban. Ugyanúgy vívódok, ahogy talán ti is majd az üzenet kapcsán, hogy van ez a szeresd az ellenségedet parancs. Mit kezdjünk mi ezzel? Boruljunk most le alázatban Istennel, és engedjük, hogy ő tanítson minket ebben. Mit mond Jézus? Hát azt, amit a korabeli tanítás, a korabeli kegyesek teljesen természetesnek vettek, hogy ez a helyes, azt mondja Jézus, hogy hát megmondatod, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Ez a zsidó ember számára ez volt a Jézus korában a helyes tanítás. Így tanították a tanítók. Na de mond ilyet az Isten igéje? Hát az, hogy szeresd fele barátodat, ilyet mond. De az, hogy gyűlöld az ellenségedet, van ilyen megírva a Bibliában? Mire alapozták ezt a tanítók? Ó, hát mindig van igen, nem? Amire lehet azt mondani, hogy alá lehet támasztani. Mózes 3. könyve 19. fejezetének 18. verse így szól. Ne légy bosszúálló, se haragtartó néped fiaival szemben. Szeresd fele barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Erre az ígére hivatkoztak, amikor ugye azt mondták, hogy az ellenséget gyűlölni kell. Miért? Mert ugye itt az van az igében, hogy ne légy bosszúálló, haragtartó a néped fiaival szemben. Ez rendben. Tehát zsidó a zsidót ne utálja. De ott van az, ugye, hogy fele barát is, és akkor a zsidó azt mondta, hogy hát a fele barátom a zsidó, vele nem fogunk bosszuskodni. De a pogánnyal igen. A pogány az ellenség. És ezt komolyan is gondolták, és úgy is viszonyultak a pogányhoz. De Isten igéje nem mond olyat, hogy az ellenséggel szembe így kellene viszonyulni, és hadd idézzek még Ószövetség igéket. 2 Mózes 23:4-5, majd a lapon ott le van írva, úgyhogy követhetjük ezeket az igéket. Azt mondja, ha ráakadsz ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára, hajtsd vissza hozzá. Ha látod, hogy összeroska terhe alatt annak szamara, aki gyűlölt téged, ne hagyd magára, hanem segíts neki felállítani. És a Példabeszédek könyvében ezt olvassuk, ha éhezik, aki téged gyűlöl, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj vizet inni neki. Egyértelmű tehát, hogy Isten az ellenséggel szemben nem azt parancsolja, hogy gyűlöld, ahogy tanították helytelenül, hanem azt mondta, hogy szeresd. És még azt is megmondja, hogy hogyan. Mert ugye, hát szeresd, hát ez ma is egy olyan, sokszor olyan értelmezhetetlen valami, rózsaszín, meg szív, meg nem tudom mi, de Isten azt is elmondja, hogy a gyakorlatban ez mit jelent? Hogy hogyan légy a segítségére az ellenségednek, hogyan könyörülj a te ellenségeden, ha szomjas vagy éhezik. Tehát Isten nem mond ilyet az igében, hogy gyűlöld az ellenséget. Na jó, de akkor mi van a szent háborúkkal, nem? Engedjétek meg, hogy egy apró zárójelet tegyek, ez nagyon fontos. Mert nagyon sokszor megbotránkoznak Istenben, a Bibliában azok, akik azt olvassák, és az Ószövetségben sok ilyen van, hogy Isten népe úgymond háborúban sokszor kiirtott szó szerint népeket. Ott van ugye Kánaán földje, honfoglalás, Józsué könyve, olvassuk el. Szó szerint kiirtanak, hát nem nagy népek, ilyen városállamok, De ott van az, hogy kiirtják őket. Na mi a helyzet ezzel? Akkor ez most hogy fér össze azzal a tanítással, hogy ellenséget szeretni kell? Legyen világos mindenki előtt, aki az igét meg akarja érteni, hogy ezt Isten adja parancsba, és ugye már lelőttem a poént, ezek szent háborúk, mégpedig azért, mert ezek a népek gyalázatosan éltek. Életellenes volt, ahogyan éltek, sőt, a legújabb kori kutatások, régészeti kutatások bizonyítják, hogy gyermekeket áldoztak fel. Csak egy példát mondjak a sok szörnyűségből. Azt mondja Isten igéje 3 Mózes 18-ban, hogy annyira istentelenek, hogy kihánja őket a föld. Nagyon erős kifejezés van itt. És a saját népének is mondja, ha ti olyanok lesztek, mint azok, akkor ti veletek is ez történik. Tehát a szent háború az Isten ítélete. Az Isten ítélete. Tehát szó nincs arról, hogy az az ember személyes bosszúja, hogy azt az ember elhatározásából tették. Szó nincs erről. Tehát nagyon fontos ezt helyére tenni, testvéreim, és akkor zárójel bezárva. Közeledjünk önmagunk felé, mert ugye mit ér itt a sok nagyon fontos helyre tétel ugye az igében, hogyha az nem rólam szól. Ki az én ellenségem? Hát, hogyha most, ugye ha mi is így gondolkodunk, mint a zsidók, hogy hát magyarságban, vagy reformátusságban, akkor ilyeneket mondhatunk kapásból, hogy az én ellenségem a tatár, a török, az osztrák, a kommunista, a szovjet, a bolsevik, a náci, a román, a tót, a rác, a katolikus, ugye felekezeti értelemben. És itt felsorolhatunk egy hosszú listát, nem? Vagy ha a társadalmi viszonyokat, a kapcsolatokat vesszük, a volt férjem, a feleségem, a baloldali érzelmű szavazó, vagy a jobboldali érzelmű szavazó, ugye nemrég volt a választás egy hónapja. Tudjátok, testvéreim, most könnyű nekem, mert ugye kívülről jöve teszem ezt a megállapítást, hogy mikor Magyarországra költöztem, ugye Erdélyből származom, aki nem tudná, vállalom ezt büszkén, már nem ilyen féltéglával mellemet veregető büszkén, csak ugye származásomat nem szégyelve büszkén. Az a súlyos megtapasztalásom volt és van azóta itt Magyarországon, hogy a társadalom mennyire megosztott. Olyan, mondjam így, múlandó értékek mentén, hogy politikai hovatartozás. Most gondoljatok bele Isten szemszögéből, hogy rendben van ez? Hogy családok, kapcsolatok mennek tönkre azért, mert az egyik ide szavaz, a másik oda szavaz. Értitek? Tehát olyan értékeket írunk felül, ami az Istentől van, és ami jó. Ugye kapcsolatok, család, stb. Barátságok, és felülírja ezt az, hogy az egyik ide szavaz, a másik oda? Persze nemrég egy dalszerző így énekli meg a dalban, hogy az árkokat betemetni nem lehet, mert tele vannak, nyüzsögnek benne az emberek, hogy szó szerint idézzem. Megmenekül az, aki felül emelkedik. De hát pont ez az Isten lelkének a tanítása, hogy emelkedjünk már felül ezeken a dolgokon. Kezdjünk már végre Isten szerint gondolkodni, és nagy vágyunk, hogy ez az egész magyar nép kezdjen el Isten szerint gondolkodni. Mert keresztények vagyunk állítólag, sajnos ez nem igaz. Már Magyarország lakosságára értem. Messze nem igaz. De olyan jó lenne, ha ez igaz lenne. Ki az én ellenségem? Testvérek, nem ússzuk meg, haladjunk beljebb. Reformátusság, gyülekezet, székesfehérvári református gyülekezet, és most a vendégek is nyugodtan alkalmazzák saját magukra, hogy a saját gyülekezetükre, hogy kiderül az, hogy sokszor házon belül, vagy a családra gondol, hogy van olyan, hogy ellenség, mert másképp gondolkodik, másképp éli meg a hitét. más tanításban, neveltetésben részesült. Generációs problémák vannak, nem? Ugye vannak idősek, kevésbé idősek, fiatalok, gyermekek is, sokszor nem talál a szó. Közösség van, de közben mégsem vagyunk az Isten szerint közösség. Hadd mondjak erre nektek egy szomorú tapasztalatot. Néhány éve egy gyülekezetbe, egy budapesti gyülekezetbe hívtak egy ilyen csendes napra, és az volt a csendes napnak a témája, ugye több igehirdetés mentén is ez volt a központi téma, hogy a közösség. És a nagyon szomorú kezdő tapasztalatom az volt, hogy belépek a templomba, úgy hátsó irányból lehetett megközelíteni ugye a templom belsőt, és ahogy belépek a templomba, azt látom, hogy úgy ülnek azon a csendes napon az emberek, hogy hát így foltokba, egy ember ül ott a bal padba, a másik egy kicsivel arrébb, és össze-vissza ülnek az emberek. És elkezdtem háborogni magamba, hogy hát meghirdetnek egy ilyen témát, hogy közösség. És nem álltam meg szó nélkül, úgy mentem oda a mikrofonhoz, hogy azt kérdeztem, testvérek, hát ti komolyan gondoltátok ezt a témát? Mert ti nem vállaltok közösséget egymással, legalábbis ugye a testbeszéd ezt mutatja. Van ilyen, hogy testbeszéd. Sokszor akarva, akaratlanul kifejezem magam, hogy mi van bennem. Ó, de tudunk mi kegyes üzemmódban gyűlölködni, testvérek. Persze mosolyogva, nem? Mert hát Isten igen, mégiscsak azt mondja, hogy szeresd az ellenséget. Na jó, de hát mikor találkozom azzal, akinek a jelenlétében szorongok, a gyomrom összerándul, mert valamiben nem értek egyet vele, és hát mosolygok. De közben a hátam mögött kibeszélem, kipletykálom, folyamatosan negatívumokat mondok róla. De hát nem egy olyan történetet olvastunk fel, ahol Jézus mellett, nevük is van, tanítványok, Jakab és János, ők nem mellékesen testvérek voltak, ugye valamiben össze tudtak fogni, de mi ez, amiben összefogtak? Hát abba, hogy kérjük meg Istent, így mondják, hogy mennyei, kérjünk-e mennyei tüzet, vagy égi tüzet, már nem tudom, meg kell nézni a szöveget, de teljesen mindegy, egyértelmű utalás, hogy felülről való tüzet, hogy Isten égesse meg a samaritánusokat, mert nem fogadnak be minket. És ezek kegyes emberek mondják. Jézus mellett, testvérek, hát égnek áll a haja. Így mondta valaki, hogy szakrális grillezésre kérték Jézust. Ugye az a szakrális, hogy hát Istent akarták ebbe belevonni, nem? Isten büntesse meg! Szokott ilyet mondani a magyar, meg a magyarok istene, ami, bocsánat, de nem létezik, csak kitaláltuk. Jézus mellett. Jézus mellett. Tudjátok, van egy ilyen ige, és egy hívő gyülekezetről szól, galatabeli gyülekezet, azt írja Pál nekik, ha marjátok és faljátok egymást, vigyázzatok, hogy legalább meg ne emészétek egymást. Tudom, hogy értjük, hogy ez mennyire súlyos. Hívő embereknek írja Pál, nem valami istentelen pogányoknak. De mit mond Jézus, mikor látja ezt a magatartást? Hát kérdez. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek? És testvérek, olyan jó lenne, hogyha most ebben nagyon őszintén lelepleződnénk Isten előtt. Azért kezdtem azzal, hogy én is vergődök ebben. Nem vagyok fölöttetek, értitek testvérek? Nem vagyok fölöttetek. Én se tudom az ellenségemet szeretni. Bennem is harag van sokszor, és sokszor gyűlöletig fokozódik ez. Görcsbe rándul a gyomrom, az öklöm, és stb. Na de olyan jó, hogy Jézus azt is megmagyarázza, hogy hogyan szeressük. Hát megint szeretet, hát ez már annyira olyan sokszor értelmezhetetlen. Nem az valójában, csak mi velünk kapcsolatban, ugye. Na de hogyan szeressük az ellenséget? Azt mondja Jézus, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hát gyorsan adjunk hálát, hogy nincs fizikai üldözés. szomorú szívvel emlékezünk, ugye 56-ra, jövő hét szerdán, ugye, hogy vannak ilyen idők, amikor üldözés van, amikor konkrét ellenség van, de most nincs fizikai üldözés. Jó, persze van verbális üldözés. Van lelki különbségtételetekben üldözés, és akkor mit mond Jézus? Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Vagyis nevezzük nevén, hát állj oda az Isten elé, hogyan? Akkor, amikor tele vagy fájdalommal, csalódottsággal, harag van benned, lehet, hogy tényleg kiszúrt veled valaki nagyon, gonosz volt veled, de állj oda az Isten elé ezzel a haraggal, vidd az Isten elé! És nem mellékesen, nem tudom, hogy a Zsoltárok könyvét mennyire olvassuk, ajánlom, hogy olvassuk, mert imádságok ugye is benne van a Szentírásban, és nagyon sok haragó Zsoltár van a Bibliában. Kifejezik a Dávid többnyire, kifejezi a haragját Isten előtt. Nagyon negatív dolgok vannak azokban az imádságokban. Hogy az ellenségnek a pusztulását kéri, hogy testvérek, én nem tudom, tehát mit szólnánk ehhez, hogyha itt felolvasnám például azt a Zsoltárt, hogy a vert ki az ellenség fogait. De tudom, hogy erről nem olyan rég beszéltünk, úgyhogy nem szaporítom ezzel kapcsolatban a szó, de hát ez milyen imádság? Hát testvérek, az, hogy oda kerül Isten elé. És a lehető legjobb helyre kerül. Tehát, hogyha rengeteg frusztráltság van benned, eleged van az ellenségből, akit jó lenne, ha beazonosítanál most, akkor borulj le az Isten elé. Borulj ki az Isten előtt. És mondd azt, hogy Uram, de hát te is látod, hogy ő milyen. Nem lehet vele bírni, stb. És tudjátok, az az érdekes, ha figyelmesen olvassuk ezeket a dávidi harag zsoltárokat, érdekes módon egyszer csak beáll egy változás a lelki állapotban. Elkezd valami változni az imádkozóban. Elkezd eljutni oda, hogy dicsőíti az Istent, magasztalja. Úgy hangot kap a békesség. Egyszer komoly ellentétem volt valakivel, egy olyan valakivel, akivel ha akartam, hanem napi szinten együtt kellett legyek, és állítom, hogy nagyon gonoszkodott velem. Most ez mellékes, hogy erre rászolgál az ember, vagy nem, van, amikor igen, van, amikor nem. És emlékszem, nem vagyok egy érzelgős fajta, de komolyan oda jutottam, hogy sírtam Isten előtt. Uram, én ezt már nem bírom. És tudjátok, azt tapasztaltam meg, amit ugye Dávid is megtapasztalhatott az említett zsoltárokban, hogy egyszer csak úgy elmentek a borús fellegek a szívemről, és azt kezdtem átélni, hogy hát én most Isten előtt vagyok az ellenségemmel, mert őt is oda vittem, nem az Isten elé. A kegyelem trónusához mentem vele. És tudjátok, a kegyelem trónusánál derül ki, hogy kicsoda az Isten, és ki vagyok én. Hát hogy el tudom én mondani a nagy fájdalmaimat, meg minden, de Isten ugyanúgy szereti a másikat is, amit én nem tudok elmondani. És közben elkezdtem átélni a békességet is. Nem változott meg a másik ember, de én megváltoztam. Én másképp tudtam tekinteni arra az emberre. És tudjátok, áldom az Istent ezért, hogy ezt élhetem meg, és ezt éltem meg akkor. Azt mondja Jézus, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, és néhány hét múlva, minek utána ugye nem mellékesen Jézus keresztre megy, feltámad, és van ötven nap, igen, jön a pünkösd, és Jézus tüzet küld. Csak nem olyat, amit szerettek volna a tanítványok alapból, nem? Olyan tüzet küld, ami az élet tüze, a lélek tüze, ugye a Szent Lélek, és meg van írva, hogy szívünkbe áradt az Isten szeretete a Szent Lélek által. Hát testvérek, ezt kellene kicserélődjön bennünk, nem? Az a lélek, amire Jézus azt mondja, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Ó, de jó lenne, hogyha mindennél jobban vágynánk ezt a lélekcserét. Na, miért szeressük az ellenséget? Ez is egy fontos kérdés. Jézus megmagyarázza, és ugye ilyen kérdésekkel vezet rá. Azt mondja, legyetek a mennyei atyának fiai, aki felhozza az ő napját jóra és gonoszra egyaránt, és esőt ad igaznak is, és hamisnak egyaránt. Ezt a teológia nyelvén így mondják, hogy ez az Istennek az általános kegyelme. Mit jelent ez az általános kegyelem? Gyönyörű időnk van, ugye október végén, rendkívüli, bár ugye a mezőgazdaságban egy kicsi aggódás is van, és joggal, mert ugye nem a szokványos rend szerint van, de Isten tudja, hogy miért adja ezt az időt. Ma reggel is gyönyörűen elkezdett sütni a nap. És ez a nap megválogatta, hogy a terroristára nem süt, az igaz, jó reformátusra süt. Nem. Hát világos. Hát ezt mindenki tudja. A nap az mindenkire süt. Az eső mindenkire esik. Hogyha kimegyünk focizni, az ellenfél is megázik, ha jön az eső, meg mi is megázunk. Volt már ilyen kispályás focin természetesen. Ez az Isten általános kegyelme. És mit jelent az Istennek ez az általános kegyelme? Az, hogy az Isten azt akarja, hogy az ember megmeneküljön, nehogy elpusztuljon. Mit mond Jézus? Azért jött az embernek fia, hogy az ember életét megtartsa, nem hogy elveszítse. És nem mellékesen, amikor ugye ez az általános kegyelem az ember életében ott van, mert ott van, akkor tudnunk kell, hogy egy adott pontig mindenki ellenség az Istennek. Jézus kereszthalála által, azt mondja Pál a Római Levél 5. fejezetének 10. versébe, megszűnt az ellenségeskedés az ember és az Isten között. Ellenségei voltunk az Istennek, de jó, hogyha ezt már múlt időben tudjuk elmondani. És amikor ellenségei voltunk, akkor elpusztított bennünket? Hát hány hívő ember érti meg, sokszor visszafele, és a hívő élet is olyan, hogy háttal haladunk előre, és utólag látjuk meg, hogy az Isten szeretete, a kegyelme mennyire hordozott minket, amit aktuálisan sokszor nem látunk. Hogy az Isten megtartott, hogy ez az általános kegyelem működik, mert az Istennek nem az a célja, hogy az ő ellenségeit tönkre tegye, megölje, hanem a barátjává tegye. Barátaimnak mondalak titeket, mondja Jézus ugye az utolsó vacsora éjszakáján. És van itt egy szó, engedjétek meg, hogy még ilyen záró gondolatként erre kitérjek, bár rengeteg minden van még ebben a tanításban, de nem bírja ugye az idői keretünk. Azt mondja Jézus, hogy és ha testvéreiteket köszöntitek, mondjuk így a reformátusokat, azon belül is azt a társaságot, akit kedvelek, akkor mennyivel tesztek többet másoknál? És ez a többet aggaszt engem, testvérek. Többet. Ugye tanítványoknak szól ez az egész hegyi beszéd, és ott van a mi életünkben ez a többet. Értitek? Mert ugye mi a természetes a világban? Az a természetes a világban, hogy a Fradi szurkoló üti a Fehérvárit, vagy mondhatnék én itt most akármit. Értitek? A foci nyelvén, a sport nyelvén. A jobb oldali utálja a bal oldalit. Az ellenség ugye írtja a másikat. Ez sajnos nincs új a világban. Nézzétek meg, minden erről szól. Na de mitől vagyunk mi az Isten gyermekei? Hol van ez a több, értitek testvérek? Amikor annyira unalmas, ugye azt énekeltük az elején, belefáradtunk már, vagy elfáradtunk már a világ zaján. Elfáradtál? Elfáradtál abba, hogy ellenségeskedés van? A pogányok is ezt teszik, mondja Jézus, hogy csak az ő kutyájuk kölykeit köszöntik? Mondom magyarul, hogy értsük. Mert ha elfáradtál, akkor izgasson téged ez a többet. Mert ez a Jézusi többet, értitek? Hogy Jézus úgy szerette az ellenségeit, hogy meghalt értük. És ha ezekre a sebekre tekintünk, mert ez a hív embernek az iránya, ezek által gyógyulunk meg. Ugye megvan írva a proféciában, az ő sebei által gyógyulunk meg. Na, a végére egy történetet hadd mondjak el. Nem feloldásként, csak hogy még jobban ránk terhelje az Isten ezt a tanítást. Egy ismerősöm mesélte, aki az Egyesült Államokban élt több éven keresztül, hogy egy városban A város központjában volt egy elit gyülekezet. Az elit ebben az esetben arról szól, hogy nagyon tisztelték az egész városban az odajáró keresztényeket. Tényleg sokat tettek a városért. És az a templom, ahol vasárnaponként összegyűltek, történetesen egy híres szórakozó hely mellett volt. És ugye vasárnap reggel jönnek az emberek a templomba, a szórakozó helyről meg mentek haza, vánszorogtak haza az ott hétvégén szórakozók. És akkor elkezdődik az Isten tisztelet, és egyszer csak nagy robajjal valaki benyomja az ajtót, és hát ugye az Isten tisztelet csendjét megzavarja egy punk. Nem tudom, hogy tudjuk-e az idősebb testvérektől, kérdezem, hogy hallottunk ezekről a punkokról, ezt U-val írják, csak A-val ejtik, ugye angol nyelve. Hát ezek ilyen lázadó fiatalok, akik a társadalom mindenféle normál ellen lázadoznak, és hát ezek ilyen finoman szóval ilyen színes egyéniségek, mert ilyen kakastarészerű frizurát készítenek maguknak, tehát ugye ezzel is a lázadásukat jelzik ezek a fiatalok. Ugye a 70-es évek végén, 80-as évek elején indult el ez az irány, és tehát ilyen kakastarészerű hajuk van, és azt úgy még ki is festik ilyen különböző színűekre. Tehát nagyon ijesztő egyéniségek ezek a punkok. Meg biztos tűvel vannak ugye agyon díszítve a ruházat, na mindegy. És egy ilyen fiatal belép az ajtón, nem is akár, hogy még nem kis zajt gerjeszt ugye a megjelenésével. És hát a gyülekezet összerezzen, hát ugye ez nem egy szokványos lehetőség vagy alkalom, ugye az Isten tiszteleten. És ez a fiatal ember, hát úgy látszik rajta, hogy úgy eléggé fáradt már, ugye sokat dolgozott az éjszaka, és úgy elindul a sorok között, úgy nézi, hogy hova ülhetne le, de ilyen nagyon hanyag módon. Hát persze, hogy összezárnak a sorok, hogy ide ugyan bizony, mert még bűzlik is ez a fiatal. És látja ez a fiatal ember, hogy hát nincs hova leülni, és egészen előre megy, már ott van a pulpitusnál, ahol a lelkipásztor, hát már nem beszél, mert igazából itt már nincs helye a szónak, annyira zavaró ennek a fiatalembernek a jelenléte, és körülnéz, hát látja, hogy nincs más hely, leül a pulpitus tövébe, úgy neki támaszkodik. Mindenki feszülten vár, figyel, na most mi lesz, kinek van bátorsága kipenderíteni innen ezt a nem idevaló embert? És a hátsó sorokból megindul egy idős ember, gyülekezet egyik tiszteletre méltó presbitere. Hát úgy méltóság teljes léptekkel halad előre, és mindenki úgy kifújja a levegőt, hogy na jó, hát végre ez a testvér most itt megmondja ennek a fiatalnak, hogy hát megzavartad az Isten tisztelet csendjét. És ez a bácsi oda megy, és mindenki legnagyobb megdöbbenésére leül a fiatal mellé, és átkarolja. És a lelkipásztor úgy átéli ennek a helyzetnek a mélységét, és azt mondja, testvérek, én most csak azért nem folytatom, mert nem erre fogtok emlékezni, amit én itt mondok, hanem arra, amit most ti láttatok. Értitek, testvérek? Tegyünk konkrét lépéseket, ugye először imádságba, hogy Isten változtasson meg minket. Nem biztos, hogy meg fogja változtatni az ellenségemet, de engem meg tud változtatni, ha odaállok elé. És aztán keressem a gyakorlati szeretet lépéseit. Állítom, nem könnyű, testvérek, én is így állok előttetek szorongva, de tudom, hogy ez az Isten lelkének a tanítás, és ez a helyes. Ezt kövessük. Amen. Válaszoljunk Isten szavára a 469. énekünk összes, mind az öt versszakát énekeljük, maradjunk leülve. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet!